Szóval húsvét reggele van, és miután feltámadás nincs halál nélkül, egy villanásnyi időre visszanyúlunk nagypéntekre. Nem tudom, ki mennyire figyelte meg a Bibliában azt, hogy 3 órán keresztül sötétség volt ezen a földön, Jézus keresztre feszítésekor, azt mind a 4 evangélium leírja. Elég kevés ilyen dolog van, ezt mind a 4 leírja. Ki is másoltam mind a 4-et, de nem fogom mind a 4-et felolvasni, csak 3-at. Az első Máté 27:45-től és az egyszerű fordításból olvasom. Déli 12 órától délután 3 óráig sötétség borította az egész földet. 3 óra körül Jézus hangosan felkiáltott: Éli, éli, láma sabachthani, ez azt jelenti: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan, akik ott álltak, hallották, és azt mondták: Illést hívja. Egyik gyorsan elfutott, és hozott egy szivacsot, ecetbe váltotta, majd egy nátszára tűzve felnyújtotta Jézusnak, hogy igyon belőle. De a többiek azt mondták: Hagyja, nézzük, vajon eljön-e Illés, hogy megszabadítsa. Jézus ekkor ismét hangosan felkiáltott, és meghalt. Mint ebben az esetben, mint Márknál le van írva, hogy egyszer elhangzik, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, és van még egy felkiáltás, mielőtt kibocsátja a szellemét. Lukácsból olvasom, Lukács 23:44-től. Délben elsötélt út az ég, és délután 3 óráig sötétség borította az egész földet, mert a nap elhomályosult. A templom belsejében a függöny ketté hasadt. Jézus felkiáltott: Atyám, a kezedbe teszem le szellememet. Amikor ezt kimondta, meghalt. János 19. 30. vers. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: Beteljesedett. Ezután lehajtotta a fejét, és kibocsájtotta szellemét. Miért ennyire fontos ez a 3 dolog? 4-szer leírt, de 3 külön mozdanat. Az egyik az, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Bibliát olvasnak, tudják, 22. Zsoltár beteljesülési Jézus szavain van a kereszten. De, és itt meg kell állnunk. De Jézus volt az egyetlen, akit valóban elhagyott az Atya. A kereszt a cserékhelye. Hogy neked soha ne legyen ilyen tapasztalatod, ezért Jézus megtapasztalta helyetted. Ő volt az egyetlen emberi testbe zárt valaki ezen a földön, akit tényleg elhagyott az Atya egy pillanatra. Hosszát ne feszegessük. A Lukács azt mondja, ugye az első kiáltás megvolt. Lukács azt mondja, hogy Atyám, a te kezedbe teszem le szellememet. Még ha el is hagyta az Atya, egyetlen lehetőség volt az, hogy annak a kezébe letenni a szellememet, aki elindított. És ezután már csak egy dolog volt: beteljesedett, elvégeztetett, és kibocsájtotta a szellemét. Nem meghalt, hanem engedélyt adott, hogy a szelleme kilépjen a testéből. Tudatos halál volt. Ez volt nagypéntek. Következik húsvét. Történelmi egybeesés, ugye a Páska ünnepe, tudjuk, hogy Egyiptomból való szabadulás emlékünnepe, és így tovább, és így tovább. Tartozott hozzá egy bárány. A bárányt a hónap 10. napján ki kellett választani, épp egészséges, mindenféle betegségtől, mindentől mentes legyen, de hogy ez biztos legyen, még 4 napig figyelni kellett a bárányt, és a 14. nap estején kellett megölni, levágni, és utána tűzön megsütni, és az egészet elfogyasztani. Tehát ez volt a körítés, és ennek az ünnepnek a kapcsán jelenik meg Jézus halála ebbe benne. Jézus életében ugyanezt a három mozzanatot látjuk, mint a báránynak az esetében. Az első az, hogy kit küldjünk el. Ki megy el megváltani az emberiséget. Ki lett választva Isten fia, a bárány. Aztán meg kellett figyelni, amire a tanítványok azt mondták többször, hogy láttuk az ő dicsőségét. Hát figyeltük, hát körbenéztük, hát minden oldalról megvizsgáltuk, és láttuk az ő dicsőségét. És amikor eljött a rendelt idő, akkor pedig ott volt a kereszt, és azon Jézus meghalt. Kiválasztás, megfigyelés, megölés. Ugyanaz, mint a páska báránynál. Döbbenetes párhuzam. A miértre maga a Biblia mondja a választ az Izsaiás 53.6-ban. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. A mindenható Isten akarata volt, hogy meghaljon, és ő volt az, aki büntette a saját fiát az én bűnömért. Felfoghatatlan döbbenet. Jézus ezen a földön, ugye egy természet feletti fogantatást követően természetes módon született, ugyanúgy testben élt, mint minden kisgyermek, meg kellett tanítani beszélni, és így tovább, és így tovább. Nagyon fontos két dolog miatt. Egyrészt így válhatott megváltó vérrokonná, erről 3 Mózes 25-ben lehet olvasni, hogyha egy zsidó eladósodott olyannyira, hogy eladták rabszolgának őt, családját, mindenét, akárhogy, ha volt egy hozzá közel álló rokona, aki képes volt, volt annyira módos, hogy ki tudta őt váltani, meg volt a jogi alapja a kiváltásnak, hogy megszabaduljon a rabszolga sorsból. Tehát Jézus emberré lett, hogy megváltó vérrokon lehessen, és még egy dolog miatt emberré kellett lennie, a bárány léthez hozzátartozik azt, hogy meg kell halni, és Isten nem tud meghalni, csak ember. Ez a kettő kellett. Hogy mennyire megváltó vérrokon, a zsidó levél 2-ből fogom felolvasni. 11, 12, 13, mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni, amikor így szól. Hirdetem nevedett testvéreimnek a gyülekezet körében, dicsőítelek téged. És ismét, én ő benne reménykedem majd újra, íme itt vagyok, és a gyermekek, akiket az Isten adott nekem. Testvér. Nem héber, görög, azt a szót használja, hogy ugyanabból a méhből való iker. Döbbenetes kijelentés. Az ikrek közül is van egy, aki korábban születik, de hogy iker testvére vagy Jézus Krisztusnak. Remélem kiderül, hogy lehet ezt érteni. Jézus az életét önként tette le. Amikor a páska bárányt ki kellett választani, a bárányt nem kérdezték meg, hogy van-e kedve páska bárányjá válni. Jézus önként tette le az életét, tehát ő vállalta. Ezzel, hogy ő ezt vállalta, ez magába hordozta annak a dicsőségét, amit ez a győzelem fog jelenteni. Mert hogy ő maga lett az áldozat. A zsidók 10:8-9. Előbb azt mondta, áldozatokat és ajándékokat, égő és bűnölt való áldozatokat nem akartál, nem is kedveltél, ezeket a törvény szerint mutatják be, de azután így szólt, íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat. Zsidók 10:10. Az ő akarata szentel meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer és mindenkorra. Minden pap naponként szolgálatba állt, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek a bűnöket eltörölni. Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre az Isten jobbjára jut, és ott várja, hogy ellenségei zsámolul vettessenek a lába alá. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. De bizonyságot tesz nekünk a Szent Szellem is. Ezután az ige után, ez az a szövetség, amelyet kötök velük a ma napok múltán, így szól az Úr, törvényemet a szívekbe adom és elméjükbe írom. Bűneikről és gonoszságaikról pedig többé meg nem emlékezem. Ahol pedig bűnbocsánatról van szó, ott nincs többi bűnért bemutatott áldozat. Szóval, ha megvan bocsájtva a bűnöd, akkor nem kell még egyszer megbocsájtani. Márpedig azt olvastuk, hogy egyszer és mindenkorra és örökre. Szóval, amikor Jézus azt mondta a kereszten, hogy elvégeztetett, hogy beteljesedett, hogy készen van, hogy kerek egész, akkor ez ezt is jelenti, hogy egyszer és mindenkorra és örökre. Aztán 3x24 óra után azt mondja Jézus, hogy na akkor beteljesedett a Jónás jele, mehetünk innen, és feltámadt. Nagyon érdekes, és nagyon kíváncsi leszek, hogy oda át erről mi mindent fogunk még megtanulni. A három napról. Ez egy három napos teremtő munka, amiben egy teljesen új embertípus jön elő. Egy Korintus 15:45, és az egyszerű fordításból olvasom. Erről beszél az írás. Az első ember Ádám élő lélekké lett. Az utolsó Ádám viszont életet adó szellem. Miért mondja a Biblia utolsó Ádámnak Jézust? Az oké, hogy a feltámadás kapcsán életet adó szellemé változott, de miért mondja utolsó Ádámnak? Csak egy pici logikai ugrás. Ha Jézus Krisztus áldozata árán megbocsájtotta az Atya az összes bűnt ezen a földön, már pedig megbocsájtotta, akkor nem tud több olyan ember születni, akinek nincs bocsánata. Az összes ember mind bűnös volt Jézust kivéve, aki ezen a földön élt, de a kereszt áldozata olyan mértékű, hogy az összes bűnt megbocsátja, tehát ő az utolsó, aki ádámi testben lehetett, mert innentől kezdve ez a portest nem jelent akadályt abból a szempontból, hogy megállj Isten színe előtt, ahova csak tisztán, szent állapotban lehet kerülni. Így éled a hétköznapi életedet, nem csak amikor imádkozol, nem csak amikor gyülibe vagy, éjjel-nappal ebben az állapotban éled az életedet. Az 1 Korintus 15:47 azt mondja, hogy az első ember földből származik, hiszen Isten a földből formálta, a második ember a mennyből jött. Jó hír. Tehát Jézus fizikai testben az utolsó Ádám volt, de nem az utolsó Ádám támadt föl a húsvét reggelén, hanem a második ember. Az a test, amiben Jézus itt élt a földön, az porrá lett. Nem is foglalkozik vele a Bibliánk túl sokat. Egy rendes, normális fizikai testre nem jellemző az, hogy átmegyek a falon vagy a bezárt ajtón. Jézusnak tudjuk, hogy ez nem okozott problémát, erről már tudósít a Biblia bennünket. Tehát nem ugyanaz a test. De egy új ember, egy teljesen új, az első szülött az ikrek közül. De, ami a jó hír, és most kezdődik. Róma 6, 3, 4, 5. Vagy talán elfelejtettétek, hogy mi, akik bemerítkeztünk Krisztus Jézusba, az ő halálába merültünk bele? A bemerítkezőkről vele együtt minket is eltemettek a halálba, hogy azután, ugyanúgy, ahogy az Atyaisten dicsőséges hatalma feltámasztotta Krisztust a halálból, mi is új életre keljünk. Mert ha egyé váltunk Krisztussal halálában, akkor egyesülni fogunk vele feltámadásában is. Szóval a Golgotai kereszt a feltámadással kiegészülve ez a csodás három nap. Egy olyan győzelemnek a helyszíne és tudósítója, aminek másokkal egyetértve csak a felszínét kapargatjuk egyenlőre. De ennek a győzelemnek, amit Jézus kivívott ott a Golgotai kereszten, és amit az Atya megpecsételt azzal, hogy feltámasztatta őt a halálból, hogy elindította a második ember létezését egyáltalán, ennek döbbenetesen hatása van a szellemvilágban is. Döbbenetesen erős hatása van a szellemvilágban is. Jelenések 5.5. Ekkor az egyik mennyei vezető megszólított. Ne sírj, ha nem nézz oda. Látod? Ő a Júda törzséből származó oroszlán, a Dávid leszármazottja, aki győzött. Ő méltó rá, hogy feltörje a hét pecsétet és felnyissa a könyvtekercset. Amikor oda néztem, egy bárányt láttam a trón közepén, a négy mennyei élőlény között, a mennyei vezetők által körülvéve, aki olyan volt, mint akit áldozatként megöltek. Hét szava volt és hét szeme, Isten hét szelleme, akit Isten kiküldött az egész földre. Azután a bárány odalépett ahhoz, aki a trónon ült, és átvette annak jobb kezéből a könyvtekercset. És a 12. vers. Hangosan kiáltották, hogy méltó a bárány, akit áldozatként megöltek, hogy hatalmat, gazdaságot, bölcsességet, erőt, tisztességet, dicsőséget és áldást kapjon. Azután hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben, a földön, a föld alatt és a tengerben ezt mondta, áldás, tisztelet, dicsőség és hatalom annak, aki a trónon ül, és a báránynak örökké. 13. versben van egy nagyon-nagyon erős gondolat elrejtve. Minden teremtmény elismeri. Minden teremtmény. Játsszal a gondolattal. Minden teremtmény. Csak így súgom, az összes démon is. El fogja ismerni, hogy Jézus Krisztus az Úr mindenek felett. Minden teremtmény. Nagyon várom már ezt a hangzavart, amikor ennyi ember teli tologból kiált, hogy dicsőség. Dicsőség neki. Akkor egy kicsit visszajövünk a földre még. Róma 10.9. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Kicsoda neked Jézus? Azért jött, hogy eleget tegyen annak a követelményrendszernek, amit a mindenható Szent Isten fölállított a bűnnel való viszonyába, és abszolút betöltötte ezt. Azért, hogy nekem ne kelljen. Ő az a megígért bárány, akiről a Páska szól, amit az izraeliták évtizedeken, századokon keresztül gyakoroltak, és amikor ott volt közöttük, Jézus nem ismerték fel. Ugyanazok a mozzanatok voltak. Szóval szájjal teszünk vallást róla. Azzal, amit kimondasz, és bocs, vagy azzal, amit nem mondasz ki róla. egy gyönyörű kép Ézsaiás 6. fejezetéből. Abban az esztendőben, amikor Uzzia király meghalt, láttam az urat. Trónján ült, fent a magasban, és palástja beborította a templomot. Fölötte szeráfak lebegtek, akiknek 6-6 szárnyuk volt, 2-vel az arcukat takarták el, 2-vel a testüket fették el, 2-vel pedig lebegtek, és ezt kiáltották egymásnak. Szent, szent, szent az örökké való a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. Hangjuktól megremegtek az ajtó kerete és küszöbe, és a templom megtelt füsttel. Szóval csak a szeráfok kiáltottak egymásnak, beszélgettek magyarul, hogy szent, szent, szent a mindenható Isten, és ettől már remegett az ajtó keret meg a küszöb. És akkor nézzük meg Ézsaiást az 5. versbe. Akkor én felkiáltottam. Jaj nekem, végem van, mert tisztátalan beszédű vagyok, és tisztátalan beszédű nép között lakom, mégis a saját szememmel láttam a királyt, az örökkévalót, a seregek urát. Ne tévesszem meg a kép benneteket, ez még ószövetség. De Ézsaiás proféta volt. Az Úr üzenetét hirdette a népnek. A 6. résznél vagyunk, nem most indul a szolgálata, és amikor oda kerül Isten jelenlétébe, akkor fejjel használ, hogy te jó ég, miket beszéltem én. Szóval nagyon nem mindegy, hogy miket beszélek. Ézsaiás megkapta a feloldozást, mert ugye megérintették a száját, elvették a bűnösségét, úgy, ahogy nekünk is elvették a bűnösségünket. Amikor kivonulás volt, az utolsó éjszaka, be kellett vérrel az ajtó félfát a zsidóknak Egyiptomban, hogy az öldöklő angyal elmenjen az ajtó mellett. A család bent volt és ette a bárányt. Az öldöklő angyal volt kint, és amikor látta a vért, akkor tovább ment. A beszéded az, ami kifelé látszik, hogy mit mondasz a megöletett bárányról. Ez mutatja kifelé, ott, ahol az öldöklő jár. Belül te rendben vagy. Béke van, csend, nyugalom, húsvéti bárány, ünnep, minden egyéb. A beszéded mutat kifelé. Nem mindegy, hogy mit beszélünk. No, mert hogy nagyon nem mindegy, írja a Bibliánk. Jelenések 12:10. Ekkor erős hangot hallottam a mennyben, ezt mondta. Most lett a győzelem Istenünké, most mutatta meg az erejét, most érkezett el királyi uralkodásának ideje. És Isten messiása most kezdi gyakorolni királyi hatalmát, mert most dobták le a mennyből testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Isten előtt. Testvéreink legyőzték a vádlót a bárány vérével, legyőzték a beszédükkel, mert tanúskodtak az igazságra, legyőzték, mert nem ragaszkodtak az életükhöz sem, és nem féltek a haláltól. Ahogy hirdeted Krisztust, azzal győzöl. Szóval a királyi család tagja vagy. Ikertestvére Jézus Krisztusnak. Ott voltál vele együtt a Golgotai kereszten a halálában, és ott voltál vele együtt húsvét reggelén a feltámadásában. Nincs, ami elválaszthatna a mennyei atyától téged. Nyitott az út. Nem véletlenül szakadt el az a kárpit, és nem véletlenül föntről lefelé, amit a Biblia olyan szépen leír, mert ha emberek tépték volna, akkor alulról felfelé kellett volna, mert körülbelül 5 méter magas volt ez a függöny, vagy kárpit, ami elválasztotta a szentek szentjét a szentélytől, fölülről lefelé a mindenható nyitott utat ahhoz, hogy oda mehess hozzá. Ő tette szabaddá ezt az utat. Bármi, ami ezzel ellentétes, az van, hogy téged megzavarjon. egyetlen egy valakinek van célja az, hogy téged megzavarjon, ez a mi ellenségünk, a sátán. El akar bizonytalanítani, kétséget ébreszteni. Nézzétek meg az Édenbe a sztorit. Nem Isten kérdőjelezte meg. Teljesen más oldalról. Nem azt fogja neked a szemedre vetni, hogy ne, Jézus nem halt meg a Golgotai kereszten, hogy a bűneid meg legyenek, bocs. Nem. Rád is vonatkozna, amikor ilyeneket csinálsz. Tessék visszautasítani, a beszéded fogja legyőzni. Amikor a legnagyobbat buktad, akkor még a földön fekve mondd azt, hogy Isten igazsága vagy a Krisztusban. A beszédeddel fogod legyőzni. Szóval a húsvét üzenete az, hogy győzelem van a Golgotán kifolyt vérben. Na ezért nem szereti az ördög az úrvacsorát, mert erre a halálra emlékezteti. Amikor végre az ő korlátolt agyába is tudatosult, hogy most végképp vesztettem. Lehet, hogy odáig reménykedett, de amikor Jézus kijött a sírból, ott kész, ott most végképp. De esély nincs, persze, de adja fel, nem az a fajta sportember, aki visszavonulna. Gyerünk, a kis tesókat, tudod, a legkisebbeket. De attól te még ugyanannak a családnak a tagja vagy. Ugyanúgy felette vagy. Az Ószövetségben mindent vérrel kellett megszentelni. Évszázadokon keresztül mutatja Jézus eljövetelének a nagyságát és dicsőségét. Ez a gyakorlat. A különbség az, hogy Jézus egyszer és mindenkorra. Örökre. Aki szereti a jogi dolgokat és a megfelelő formátumokat, a végrendelet akkor igaz, hogyha a végrendelkező meghal, és Jézus meghalt. Csak hogy ne legyen szomorú a történet, 3 nap múlva fel is támadt. De miután a halála tagadhatatlan, ezért a végrendelet életben van. Dicsőség neki, a végrendelkező is életben van, de a végrendelet is működik. Még 2 apróságot csak húsvéti történet kapcsán. Az egyik az, hogy az asszonyok elmennek húsvét reggelén, vagy hát első nap reggelén, hogy bemarzsamozzák Jézus testét, és a Biblia nagyon szépen leírja, hogy a fején lévő kendő az összehajtva máshol feküdt. Sokáig nem tudtam mit kezdeni a megjegyzéssel, és most sem mondom azt, hogy a megoldás van nálam, de egy variációra találtam az előbb, szóval egy variációval találkoztam, nevezetesen, hogy abban a korban a mesteremberek, azok kötényben dolgoztak jellemzően, és akkor volt befejezve a munka, ha levette a kötényét, és összehajtva rátette, mondjuk az asztalos. Összehajtva rátette az asztalra, akkor ez azt jelentette, hogy készen van. Egy picit érzem ezt a mozdulatot ebbe, hogy amikor berohant az a nagy lendületű Péter, akkor látja, hogy ott van összehajtva külön, akkor ez készen van. Ott sugja. Készen van, befejezve. Mária rossz helyen kereste Jézust. Ez egy, hogy mondjam, ébresztő a mi számunkra. Szóval ne a 3 nappal ezelőtti helyen kerest. A mannából se lehetett 3 napnyit elraktározni, még 2 napnyit sem. Csak az aznapit. A következő nap máshol van Jézus, de neked is máshol kell lenned. Nem lehetsz ott, ahol 3 nappal ezelőtt voltál. visszamegy érted, Jézus, nem fog elhagyni. Ő azt mondta, hogy nem hagy el, ő nem hagy el. Olyan nincs, hogy ő elhagyna. De a keresésed már nem jó helyen volt. Meg van említve még az emmausi tanítvány páros, akik latolgatják az elmúlt napok eseményeit, és próbálnak jövőbe látni a saját kis logikájukkal. Mert mi azt hittük, mondják az ismeretlen idegennek. Nem az a megoldás, amit te hiszel. Lehet, hogy tök logikus, amit kitaláltál, de nem az a megoldás. Nem baj, ha latolgatod az esélyeket, de ne ragaszkodj hozzá, hogy annak így kell lenni. Istenben van új. Új embert teremtett, új lehetőséget teremtett, új húsvétot adott nekünk, és sorolhatnánk. Azt mondta a Golgotai kereszten, hogy elvégeztetett, és a mindenható Isten pedig húsvét reggelén rányomta a pecsétet azzal, hogy leszakította azt a pecsétet, amit az emberek tettek. Rányomta a pecsétet arra, hogy tényleg elvégezve a mű. Egy győztes Krisztusunk van, és miután benne vagyunk, hát bocs, ti is győztesek vagytok. Na, ennél rosszabb hírem soha ne legyen. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk még közösen.